Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival, de a nép megtudta, és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt, oda ment hozzá a 12, bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákban szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti hagyjatok nekik enni, válaszolta. De hiszen csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mint egy 5000 ember volt ott. Ekkor meghagyta tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat, majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nem tudom, hogy van-e más ismertebb csoda történet, mint a kenyérszaporításnak a története. És valahogy azt gondolom, hogy könnyű elképzelni ezt a távoli részt, ahol Jézus megtöri a kenyeret. Mert a képet választottam, ez egy dolog történik itt, ez a központi rész, megtöri a kenyeret, és világos, hogy ez annak az előképe, amit itt most ünneplünk. Az, hogy ez minden misébe ugyanezt meg tudjuk tapasztalni. De mi történik ott? A tanítványok visszajönnek egy nagy útról, egy nagy szolgálatról, akkor voltak elküldve, mint a vizsgai időszak, ugye pont akkor visszajöttek, és beszámolnak arról, hogy most minden milyen tökéletesen sikerült, és hogy mennyire működött a csoda bennük, és akkor próbálnak lepihenni, de a népnek a szükséglete nagyobb, és ők utánuk jönnek. És Jézus persze akkor változtatja a tervet, tanítványa csak pihenjenek, és ő elkezd tanítani. És néha azt érzem, hogy úgy Jézus úgy belefeledkezik. Jézus bele tud feledkezni a tanításba, Jézus bele tud feledkezni az imába, és néha jók azért az apostolok, hogy ilyenkor úgy megrángatják a ruháját, de hogy már azért este van, már vége van a szemeszternek, most már kéne valamit enni és adni akkor a tanítványoknak. A tanítványnak jó ez a realitása. És hát innentől indul a történet. Itt emeli a tétet Jézus, ahol azt mondja, hogy hát igen, igazatok van, ezek kezdnek éhesek lenni, hát adjatok neki enni. Hát ti adjatok nekik enni. Hát ha látjátok a problémát, akkor csináljunk valamit. És milyen érdekes, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy észrevegyük a hiányt, hogy észrevegyük a szükséget, észrevegyük a másik embernek a valós hétköznapi szükségét, de itt nem állhatunk meg. Itt valamit akkor kell tenni. És milyen egyszerű ez a történet, tudjuk, hogy a párhuzamos evangélium helyeknél, akkor még ott van ez a finomság is, hogy egy kisfiú hozza oda ezt az 5 kenyeret és a 2 halat. Valahogy néha úgy azt azért el tudom képzelni, hogy ahogy mi is kimegyünk itt, akkor ez zarándoklatra, bármi, azért ott vannak a dugi kaják mindenkinél, de azt, hogy nem veszik elő. Kell a gyereknek ez a fajta szabadsága, hogy itt van az enyém, az itt van. A gyerek nem fogja azt mondani, hogy hát ez most hogyan lehet 5000 embert ezzel megvendégelni. A gyerek ki tudja mondani azt, hogy itt van, Jézus, használd. Ez a gyereki magatartás, amire meg vagyunk hívva. És tudjuk, hogy megint a többi szövegből, hogy ilyenkor a tanítványok úgy újra legyintenek. Hát mi ez ennyinek? Hát mi felnőttek tudjuk, hogy hát 5000 embert nem lehet persze, hogy megvendégelni az 5 kenyérből és a 2 halból. Újra ez a fajta lehúzó erő, ami reális, hát persze, hogy nem lehet megvendégelni. Csak nem érzik a töbletet. Nem érzik, hogy Jézus van mellettük, még mindig nem érzik. És Jézus leülteti az embereket. Néha érdekes, hogy különböző részletek, a másik helyen leírja azt, hogy sok zöld fű volt ott, friss fű volt, ugye? Valahogy érzik ott a szövegek is, hogy valahogy egy különleges helyről valami élet volt azért. Vagy milyen érdekes ez a kis megjegyzés, hogy 50-es csoportokba. Miért kell 50-es csoportokba ültetni? Mert az 5000 ember az tömeg. A tömeget nem lehet közösségé formálni. Az 50 fők, akikkel már le lehet ülni egy kis asztal társasággal. Az 50 ember, ahol már valami ott akkor elindulhat, ahol tudnak figyelni egymásra. És akkor Jézus kezébe veszi a kenyeret, a halat. Megint milyen érdekes, azt mondom, hogy a tanítványok behozzák a realitást, de hát Jézus hozza be a realitást. Jézus nem varázsol a két teherautót lipóti kenyérrel. Jézus nem varázsol. Jézus nem mágus. Mit csinál Jézus? Jézus veszi azt az 5 kenyeret, amit rábízunk, amit hozunk neki. És azt fogja megáldani. Nem egy varázsló értelemben csinál csodát, hanem a valóságot teszi mássá, teljessé. Ami elégtelennek tűnik ennyi embernek, azt elégségessé teszi. Ez a csoda. Ez, ami ott megtörténik. És miért érdekes ez? Miért fontos számomra az a szimbólum, hogy majd akkor hátulról hozzuk föl a tisztorajtokból a bort és a vizet? Mert ez alapvetően azt fejezi ki, hogy az itteni közösségnek a fölajánlását hozzuk, és azt fogjuk megáldani. Arra hívjuk le Istennek a jelenlétét az utolsó vacsorának a képében. Ahogy ezt leírja itt így, egyik legelső szövegként Szent Pál, azokat a szavakat használjuk máig a misében. Jézus azt áldja meg, amit rábízunk, amit oda teszünk a kezébe. És jól laknak. És maradt 12 kosárnyi. Mit fejez ki ez a 12 kosárnak a szimbolikája? 12 apostol. Ez ott van, ahogy gyűjtik össze. Vagy azt fejezi ki számomra, hogy az apostoloknak is lesz mindig egy alap, amit ők meg tudnak osztani. Mindig lesz egy lehetőség, amivel tudják szolgálni a népet, amivel el tudnak indulni. Mi itt akkor az alap tapasztalat? Az, hogy Isten gondoskodik, ez a legelső alap. Hogy Isten, hogyha valóban rámerjük bízni az életünket, akkor gondoskodik arról, amire szükségünk van. A vándorlás alatt, a mannával, a sivatagban, ahogy vizet fakaszt a népnek, Mózes, úgy most a kenyérrel. Isten gondoskodik egy áldás által, Jézusi áldás által. És az áldás azt fejezi ki, hogy ott valami történik, hogy valami konkrétan megváltozik, megújul. Ezt veszi észre az első olvasmányban Melkizedek, hogy valami olyan áldás van Ábrahámon, amit nem lehet különben megmagyarázni. Ezt ismeri föl. Az eukarisztia azt fejezi ki, hogy egy ajándék, egy olyan jó ajándék, amit szeretnénk befogadni az életünkbe. Szeretnénk befogadni, megköszönni és abból élni. Mi lenne a cél, hogy úgy vegyük magunkhoz az eukarisztiát ma és minden vasárnap, azzal a vágyjal, azzal a készülettel, hogy ez elkezdjen működni bennünk, és ez kitartson a következő hétre. Hogy ez elkísérjen, hogy ez erőt adjon, hogy ez megújítson közben. Az eukarisztiában megtapasztaljuk a megtört kenyeret, és megtapasztaljuk a krisztusi megtört testet, ami történik a kereszten. Megtapasztaljuk a magunk és a világnak a sebzettségét, megtörtségét, és ezt bízzuk rá, ezt bízzuk Jézusra. akkor persze, hogyha ezt nem rutinból tesszük, hanem újra és újra egy erős döntéssel. Mi kell akkor ehhez? Mi az alapvető megint ebben a történetben? Hogy a tanítványok észreveszik a hiányt, a sebzettséget, a szükséget. A gyerek pedig észreveszi azt, hogy ugye már megajándékozott, és ezt a megajándékot akarja továbbadni. És lehet, hogy ebbe a kettőből kéne elindulni. Én kértem Tamást, hogy egy picit beszéljen arról, gyere föl, hogy itt most a tanév végén, akkor mit jelent észrevenni ezt az ajándékot egyetemistaként? Hogy vesszük észre, mit jelent ez, hogyan formál, mi volt előtte és utána?
Krisztusban, kedves testvérek, én Kollár Tamás vagyok, a Pécsi Tudományegyetem első éves orvostan hallgatója. Azért jöttem ma ide, hogy tanúságot tegyek a Jóisten dicsőségéről. Érzem, hogy a történetemet ezt nem feltétlenül szerette volna az ördög, hogy eljusson idáig, azonban úgy gondolom, hogy szükséges megosztanom veletek, és ezért szeretnék itt tanúságot tenni. Én elkezdtem ezt az egyetemet úgy, hogy nem tudtam, hogy szeretnék-e orvosként dolgozni. Elég meredek gondolat, nehezen is indult a történet. Mindenki más szeptember 1-én a padokban kezdett, én a sürgősségén. Félelmetes volt. Egyszerűen egy ilyen szorító érzés volt a torkomon, és képtelen voltam megszólalni. 100 méter séta után szükséges volt leülnöm. Egyszerűen nem értettem, hogy mi történt. Végigjártuk az összes lehetséges orvosi szakirányt, hogy mégis mi történhetett. Senki nem tudta megmondani. Decemberre eljutottunk odáig, hogy találtak minimális fizikai elváltozást, azonban ez korán sem magyarázta a súlyos tüneteket. Nem értettem, mi van. Közbe szorult a hurok, hiszen elérkeztünk a vizsgaidőszakhoz. Tanulmányilag abszolút irreális elvárások, elképesztően nagy anyag, hatalmas stressz. Azonban én még mindig nem voltam jól. Ezen nehéz időszak alatt én végig a Jóistenhez menekültem. Engem úgy neveltek otthon, hogyha az életben nehézségek történnek, akkor a Jóisten egy biztos pont, akihez mindig fordulhatok. Így tettem most is. Minden egyes nap aktívan imádkoztam, a Jóisten kezébe ajánlottam ezt a szenvedést. Elérkezett az idő, hogy muszáj volt elmenjek a legnehezebb tárgyba vizsgázni. Mivel nagyon rosszul voltam, a tételsor harmada számomra vaktétel volt. Mégis amikor elmentem, a 3 legjobb tételből húztam. 3-at tudtam igazán jól a 71-ből, amire azt mondom, hogy sikerülhetett volna vele a vizsga, kihúztam 2-t, mindegyiket a legjobb 3-ból. Ez már gyanús el volt számomra, és így folytatódott az utazásom, és a vizsgaidőszakot nagyon jó átlaggal sikeresen zártam. Azonban az első fél év az nálunk csak ilyen bevezetés, hiszen a második fél év volt az, ami gyakorlatilag egy ilyen vízválasztó, hiszen itt érkeztünk meg az igazi tárgyakhoz, anatómia, születés, fejlődésten. Ezektől a szavaktól sok embert kirázna itt 500 méterre a hideg. Ismét folytattam az imádkozást, nem tudtam hova tegyem a helyzetet, mondom, Isten, szeretnék jelet kérni. Isten erőt adott ahhoz, hogy ezt csináljam, csináltam továbbra is, aktívan tanultam minden egyes nap, és egyszer csak a vizsgaidőszak előtt elmentem a Ferences templomba. A Ferences templomban már vége volt a misének, azonban a kántor még tovább énekelt. Ott maradtam. Egyszer csak azon kaptam magamat, hogy zokogok. Soha nem szoktam sírni, legutóbb, ha jól emlékszem, igazán komolyan a nagypapám temetésén sírtam. Ott a templomba zokogtam. Éreztem, hogy a Jóisten velem van. A vizsgaidőszak számunkra egy ilyen hatalmas választóvíz volt, és nagyon sokan vannak még mindig, akik azért mennek, hogy ez az év meglegyen nekik. Én azért imádkoztam, hogy Isten, 3 nehéz vizsgánk van, mindegyiken valahogy csusszanjak el. Most abban a szerencsés helyzetben állok itt, hogy nemhogy meglettek ezek a vizsgák, hanem minden egyes vizsga, még annak a szigorlata is, amin fél évkor majdnem kiraktak, 5-ös lett. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez nem az én érdemem, ez a Jóistennek a dicsősége. És fontosnak tartom, hogy megosszam veletek, hiszen hálásnak kell lennem érte, és mindannyiunknak a velünk történő jókért hálásnak kell lennünk. És azt gondolom, hogy az egyik legmegfelelőbb módja ennek az, hogyha ezt megosztjuk másokkal. Mindannyiunk élete tele van apró csodákkal, kisebbekkel, nagyobbakkal. Fontos, hogy ezt észrevegyük. Én ebben a fél évben nagyon sokszor hallottam Tamás atyától és Mács atyáktól is egy fő gondolatot, miszerint hálásnak mindenért lehet lenni. El lehet kezdeni kicsiben. Hálás vagyok azért, hogy felébredtem. Hálás vagyok azért, hogy szerető családom van. Hálás vagyok azért, hogy tető van a fejem fölött. Én arra biztatlak titeket, kedves testvérek, hogy legyetek hálásak, ne titkoljátok el a jót, ami veletek történik, és minden nehéz időszakban hagyatkozzatok a jó Istenre. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm, Tamás. Miért fontos ez itt számomra? Mert azt gondolom, hogy tényleg innentől kezdődik, hogy észrevesszük. Észrevesszük. Ami jó, és ami nehéz. Mind a kettő benne volt ebbe, azt lehet oda vinni csak így. És azt hívjuk egy eukarisztikus pillanatnak, amikor azt érezzük, hogy ez átfordul. Amikor azt érezzük, hogy abból a keresztből, abból a teherből, abból a sebzettségből valami érték van, nem megoldódik, nem oda csodálódik valami, de valami elkezd átformálódni. Abban a könyvben, abban a tapasztalatban, ami ott van velünk. Ezt ünnepeljük ott. Miért fontos ez ilyenkor? Ha valóban szeretnénk észrevenni azt, hogy Isten ajándékozza magát a borban és a kenyérben. Mi akkor? Mi a rengeteg dolog közül, amit lehetne, és itt egyszer lerövidítem, egy képre. Terézia nővéreit ismeritek mindannyian, de Terézia nővérének a kolostorában biztos vagy benne, hogy senki nem jár, nagyon zárt közösség. És egészen különleges tapasztalat, amikor papként nekik ottan misézhetünk. És a világ különböző országaiban, ahol voltam, ugyanaz a három mondat van kitéve angolul a pap számára a sekrestjében. Ami azt mondja, hogy itt nézd, pap, misézz úgy, mintha először misésznél. Mintha egyszer misésznél az életedben. Mintha utoljára misésznél. Milyen lenne az, hogyha úgy tudnánk magunkhoz venni az eukarisztiát minden egyes misén, mintha azt először vennénk magunkhoz, mintha egyszer tudnánk magunkhoz venni, mintha ez lenne az utolsó alkalom. Tartsunk egy kis csendet, el tudod ezt képzelni, milyen ennek a tapasztalatnak a ereje, mi van ilyenkor benned. Hogy vágysz-e arra, hogy így vedd magadhoz, ezzel a vágyakozással, és fölkészüléssel és tisztelettel az eukarisztiát ma.
Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.
Hírpercek.